Csendes együnk el imádságra, testvérek. Teremtő Istenünk, szerető édesatyánk, háladással köszönjük neked a veled való találkozás újabb alkalmát. Köszönjük, hogy újra és újra meghallhatjuk az életre hívó szót. És köszönjük, hogy közel engedhetjük a mi szívünkhöz a te szeretetedet, azt a megragadó isteni teljességet, ami szent lelked által ma is itt van közöttünk, és érzékelhető mindnyájunk számára. Istenünk, te látod, hogy sokszor olyan kérges a mi szívünk, és olyan makacs a mi lelkünk, amikor nem akarunk igazán közelengedni magunkhoz téged. Mert érezzük, hogy amikor a mi életünk a teljes mennyei fénybe kerül, akkor ott minden lelepleződik. Istenünk, a te jelenléted számunkra egyben kívánatos, de máskor nem kívánatos, éppen emiatt, mert nem szeretnénk, hogy átvilágíts teljesen minket. Pedig, ha ezt teszed, a javunkra cselekszel. Mint a jó orvos, aki mikor leleplez, lemesztelenít és átvilágít, azért teszi, hogy kiderüljön mindaz, ami nincs rendben, és utána alkalmazhassa helyesen azt a gyógykezelést, ami gyógyulásunkat és javunkat szolgálja. Köszönjük Istenünk, hogy így akarsz minket ma este a te rendelődben fogadni, és így akarsz átvilágítani minket a te szereteted közösségében, jelenlétében, és köszönjük, hogy ennek mi vehetjük újból a lelki hasznát. Jézusért könyörülj rajtunk, atyánk, és áld meg a mi együttlétünket, hogy nyitott szívvel és engedelmes lélekkel a te követésedre készen tudjunk igent mondani a te hívó szódra. Köszönjük, atyánk, hogy Jézusért elfogadott könyörgésünket, és megáldod a mi ma esti együttlétünket. Amen. Készüljünk, drága testvérek, az ige hallgatására, elénekelve a 167. éneket. A 167. ének így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Testvérek, erre az egyetemes imahétre
A program szervezői és szerkesztői a második korintusi levél 5. része alapján állították össze erre a hétre az igehirdetési programot, és ma estére a korintusi második levél 5. részének a 17. verse következik. Ezt olvasom tehát, hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. A második korintusi levél 5. részének a 17. versét hallgassuk. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Ennyi a mai ige. Régi és új. Hogyha ezt a két szót halljuk, nagyon sok minden eszünkbe jut. És sok kérdés is fölmerülhet ennek kapcsán. Hogy mi a jobb, a régi vagy az új? Az autós férfiak biztos, hogy arra szavaznának, hogy egy régi lerongyolt autó helyett az új jobb. És egy olyan régi, rogyadozó ház helyett, amiben már nem kívánatos lakni, egy újonnan épített hajlék jobb. És még lehetne rengeteg ilyen hétköznapi példát említeni. Mégis sokszor érthetetlen számunkra az, hogy vannak dolgok, amik noha már elavultak, régiek, még mindig ragaszkodunk hozzájuk. Mi most a párommal már az utóbbi időben többször emlegetjük azt, hogy el kellene kezdeni kirámolni a nagy parókiát. Ugyanis nem sokára nyugdíjba kell vonulni. El kell költözni a nagy lakásból. És padlástól a pincéig annyi régi holmi összegyűlt az évtizedek alatt, de azért, ha elkezdenénk szortírozni, akkor biztos, hogy azt mondanám, hogy hát ez még jó lesz valamire. Hát ezt még ne dobjuk ki a szemétbe. És halljuk be őszintén, ha csak a ruhásszekrény elé állnak a hölgyek, ugye nem bántódnak meg, ha ilyen példát hozok. Nem egyszer azt hallom, hogy jaj, nincs mit fölvegyek. Pedig tele a szekrény ruhával. Hát igen, de ez ezért nem jó, ez azért nem jó, ez amazért nem jó. Hát akkor dobd ki a felé, drágám, ha már úgyse használod őket. De azért én se vagyok külön, mert az öltönyeim között vannak olyanok, amiket évek óta nem vettem fel, mondhatni már régebbiek, de azért nem szívesen dobnám még ki őket. Most hát, testvérek, valljuk be őszintén, hogy vannak olyan dolgok, amiket noha már évek óta nem használunk, de nem szívesen válnánk meg tőlük. Miért? Kérdezhetnék. Bizonyára, mert ehhez, ahhoz, amahoz, a tárgyhoz, dologhoz, vagy éppen ruhadarabhoz kedves emléket fűznek. És nem szívesen minősítenénk haszna vehetetlennek, vagy éppen kidobni valónak őket. De testvérek, valljuk be őszintén, hogy a lelki ruházat terén is hasonló a helyzet. Vannak megszokott dolgok a lelki életünkben is. Megszokott természetünk, megszokott megnyilvánulásunk, megszokott reakciónk bizonyos helyzetekre. Hát szoktuk is mondani egymásnak, hogy tudom, hogy ha így teszek, akkor a feleségem arra úgy fog reagálni. Mert már megtörtént többször. És fordítva is igaz. Már előre tudom, ha így döntök, ha így cselekszem, akkor ő hogy fog reagálni, de ha én így cselekszek, vagy ő úgy cselekszik, akkor arra én hogy fogok reagálni. Már ismerjük egymást. Útban erre felé éppen kezdtük mondani, hogy hát a nyáron, ha megérjük, töltjük a 39 éves házasság évfordulót. Sok mindent meg lehet szokni közel 40 év alatt. És bizony, a lelki életben is úgy van, hogy nem szívesen vetek le bizonyos lelki ruhadarabokat. Hát fogadja el a társam, hogy én már ilyen vagyok. Fogadja el a munkatársam a munkahelyen, hogy hát én ezt így szoktam csinálni. A gyerekem is fogadjon el engem úgy, ahogy vagyok. Na de hát a szülő is fogadja el a gyereket úgy, ahogy van. Mert noha gyerek alakítható, még formálható, de azért bizonyos alaptermészettel születik, bizonyos géneket örökölt az őseitől, és hát valahogy kialakul a gyermek jelleme is, és nem könnyű azon mindig változtatni. Most hát, testvérek, emiatt van az, hogy a mi emberi kapcsolatainkat sokszor megterhelik a feszültség. Mert bizony nem vagyunk hajlandó könnyen változtatni jól kialakított életrendünkön, jól ismerős szokásainkon, noha lehet, hogy az zavarja a társamat, zavarja a gyermekemet, zavarja a szomszédomat, zavarja a munkatársamat, és bizony ezért van az, hogy nehéz nekünk kimondani és aláírni azt, amit Pál apostol fogalmaz ebben az egy versnyi rövid üzenetben, hogy a régiek elmúltak. Más fordítás szerint a régi állapot megszűnt. Mert itt nem csak arról van szó, hogy hát kikoptunk egy ruhadarabból, és akkor már könnyen eldobjuk, főleg ha elrongyosodik, hanem arról van szó, hogy itt a régi természet elmúlt. A régi természet megszűnt, mondja Pál apostol. De mire hivatkozva állítja ő ezt? Azért, ha valaki Krisztusban van, akkor annak a régi természete elmúlt. Annak a régi állapota megszűnt. A testvéreim, valljuk őszintén, hogy nem könnyű egyetérteni ezzel. Nem könnyű kimondani ezt. Márpedig fölvállalni azt, hogy nekem igenis volt régi természetem. Nekem volt az életemben egy olyan időszak, ami a múlthoz tartozik, amiben nem Krisztus volt az Úr, amikor én nem éltem egy Krisztusba gyökerezett életet. És emiatt kétértelmű volt az életem. Emiatt tisztátalan volt a beszédem. Emiatt a vágyaim, a gondolataim, az érzéseim sem voltak mindig rendben. Fölvállalni mindezt nem könnyű. Olvastam egy valós történetet, egy lelkipásztorról, egyszer meghívták valahova szolgálni. És kihirdették előre, hogy ki mikor fog szolgálni, úgy, mint ahogy az imahéten ez történik. És aznap, amikor szolgálnia kellett az illető gyülekezetben, onnan a gyülekezetből kapott egy levelet, mégpedig egy fenyegető levelet, amiben azt írta az illető, hogy ki ne merjen állni a gyülekezet elé beszélni, mert akkor én fel fogok állni mindenki előtt, és el fogom mondani, hogy maga egy képmutató, hazug, csaló, parázna ember. Hát képzeljétek el, ha én ma egy ilyen levelet kaptam volna ebből a gyülekezetből. Hogy mertem volna ide fölállni erre a szószékre? Most az illető lelkész mit tett? mégis fölmert menni a szószékre az illető gyülekezetben, de vitte magával a levelet. És azzal kezdte az igehirdetés, hogy fölolvassa ezt a levelet. És a végén azt mondta, hogy ennek minden szava igaz. Csak hogy múlt időben. Múlt időben. Mert valóban ilyen voltam addig, amíg meg nem ismertem a szabadító Krisztust. Igen, egy lelkipásztor életében is lehet egy olyan múlt, amire Isten bocsánata kell, fájtlat takarjon, és mindnyájunk életében, múltjában vannak olyan sötét foltok, amiket jó lenne Isten elé hozni, megbánni, és bocsánatot nyerni azokra. Tegnap este házi bibliórán voltunk, minden kedveste vannak megint ilyen házi bibliórai közösségeink, és ott valami hasonló téma bukkant föl éppen, mert az egyik résztvevője a házi közösségünknek, egy olyan férfi testvérünk, aki nagyon őszintén elmondta, hogy a Krisztus nélküli múltjában milyen sötét foltok voltak. Megkötözöttje volt a játékgép szenvedélye. Persze ahhoz társult az itókázás is, de nem az volt a fő probléma, hanem az, hogy a játékgép szinte az egész teljes fizetését elvitte. És nyilván, hogy ezt megérezte a család is, és ebből perpatvar támadt, évekig feszültségben éltek, már válásról is beszélni kezdtek, amikor Isten különös tervébe bekerült ez a házaspár. Mégpedig úgy, hogy mi szervezünk így nyaranként ilyen házaspári heteket, ahova meghívjuk a házaspárokat, kihirdetve a templomban, és feliratkozik ennek az illető házaspárnak a leánya, aki szintén már férjezett asszony volt, a fiatal férjével. És amikor iratkoznak föl, akkor mondja, hogy de tessék felírni a szüleimet is. És én csodálkozva nézek rejá, és kérdem, hogy tán nem, a szüleid is akarnak jönni ebbe a keresztény házaspári táborba? Igen. És kérem, hogy sikerült rávenned őket? Mikor templomba se járnak, mikor nem foglalkoznak lelki dolgokkal, mikor tudom, hogy baj van köztük, sőt, te is tudod, hogy válni akarnak. Most éppen ezért győztem meg őket, hát ha Isten könyörül rajtuk. És eljöttek, és azon a házaspári héten, a negyedik napon már beszélgetést kértek, lelki gondozói beszélgetést az előadótól, egy magyarországi lelkipásztor, házassággondozó szakember volt az előadó, és nagy örömmel újságolták el csütörtök estére, hogy ők az elrontott házastársi kapcsolatukat, az ő elrontott múltjukat letették bűnbánattal Isten színe elé. És valóban megújult kapcsolattal jöttek haza, többet nem beszéltek a válásról, sőt, bekapcsolódtak a gyüleket életbe, nem csak Isten tiszteltekre, hanem a házi bibliórai közösségekbe. És Isten lelke úgy megújította az életüket, hogy azt mondták, hogy soha ilyen boldog házassági kapcsolatunk nem volt, mint amióta Krisztus megújította az életünket. A régiek elmúltak, a régi állapot megszűnt, és új jött létre. Újjá lett minden. És később elmondták azt is hálaadással, hogy korábban két fizetés nem volt elég, mert ugye hordták egyik részét az ördögoltárára, most pedig a szűkebb jövedelem is, mert aztán betegnyugdíjas lett az egyik, és aztán később a másik is. Azóta már az úrnál van az asszony, rákbetegségben elköltözött a tavaly. De anyagilag is. Nem csak, hogy kijöttek, hanem rendezett anyagi életet tudtak élni, noha a havi bevételük kevesebb volt, mint az előtt. Mert Isten mindent újjátesz. Krisztus által nem csak a lelki életünket tudja rendbe tenni, hanem rendbe teszi a kapcsolatainkat, rendbe teszi az anyagi dolgainkat, rendbe teszi az erkölcsi életünket, rendbe teszi a gyermeknevelés munkáját a családban. És mondhatjuk tovább a példákat, hogy a Krisztus belépése egy ember életébe milyen hatalmas változást tud hozni. Luther Mártonról, a neves reformátorunkról, ugye idén ünnepeljük az 500. évfordulóját a reformációnak, fennmaradt egy ilyen anekdóta, hogy ő, aki szeretett sokszor késő estig dolgozni a dolgozó szobájában, éjfél tájban egyszer valami gyanús zörgést hall, és egyszer egy hangot az ablaka alul. Itthon van-e Luther Márton? Hangzik a kérdés. És gyorsan az ablakhoz ugrik, kinyitja az ablakot, és nem lát senkit, de az érzése az volt, hogy az ördög kísért írt. És ő visszakiált az éjszakai sötétben nyitott ablakon keresztül, hogy nem lakik itt Luther Márton, ő már rég meghalt. Itt Jézus Krisztus lakik. És erre az ördög hanyatt homlok menekülve távozott. Persze nem látott ő semmiféle ördögöt, csak hogy lelki értelemben a nagy teher alatt, a reformáció munkának hatalmas feszültségében sokszor kísértette a gonosz, hogy hagyja abban már az éjszakában nyúló munkát, meg a hiába való erőködést, mert úgyis minden hiába. Bizony, amikor megkísértettünk, amikor az ördög le akar beszélni a jó dolgokról, amikor csábít bűnös utakra, amikor valaki által éppen megsért, akkor kérdés, hogy tudok én reagálni erre? Mert ha meghalt a régi ember, és itt lehetne a saját nevünket mondani, akkor az már nem tud fölbosszankodni, ha másik bosszant engem. Akkor már nem tudok háborogni, ha a másik kikezd engem. Akkor már nem tudok visszavágni, ha a másik megsért engem. Mert élek többé nem én, ahogy mondja Pál apostol a Galata levélben, hanem él bennem a Krisztus. És ha Krisztus él bennem, akkor ha talán idegesen csapkodva jön haza a társam, és mond egy oda nem illő szót, megsértve engem, akkor már én nem tudok sértődötten válaszolni, mert nem én élek, hanem Krisztus él benne. Persze mondhatnánk erre, hogy olyan szépen hangzik ez a szó szép magaslatáról. Olyan szép bibliai elmélet ez. De vajon ki tudja ezt ott a hétköznapok gyakorlatában megvalósítani? Hogy ne bosszankodjam, amikor okom lenne a bosszankodásra. Hogy ne idegeskedjem akkor, amikor a másik idegesítően lép fel ellenem. Most hát, az a nagy kérdés, hogy Krisztusban vagy-e? Mert azt mondja itt Pál, ha valaki Krisztusban van, ez egy feltételes kijelentés. És ez azt érzékeltet, hogy nincs mindenki Krisztusban. Vannak tehát olyan emberi életek, akik Krisztuson kívül léteznek. És akkor nem a Krisztus uralma alatt zajlik az olyan élet. És akkor kérdezhetnénk, hogy kinek az uralma alatt. Jaj, hagyjuk a gonoszt, meg hagyjuk a sátát, mondják sokan. Van, aki azt mondja, hogy az nem is létezik. De akkor Isten se létezik. Mert ha nincs démoni hatalom, nincs az emberi életet lehúzó és tönkretevő erő, akkor nincs az emberi életet megújító és helyreállító isteni hatalom sem. És akkor mi marad? Akkor mi van egyáltalán? Akkor maradok én önmagamnak, és jaj nekem, ha én kell gazdálkodjam a saját életemmel, mert én erre nem vagyok jó gazda. Valljuk be őszintén, hogy az ember nagyon könnyen el tud rontani sok mindent. Mert több mint 40 éve szolgálok, és nagyon sok elrontott életet láttam, és keveset olyat, amikor őszintén sírt volna valaki, amiatt, hogy ő maga rontotta el saját életét. Mert engedetlen volt, mert makacs volt, mert önfejű volt, mert csak a saját elgondolása szerint próbálta fölépíteni a jövőjét, a család életét. És ezért sok mindent elrontott. Persze nagy bűnbánat és nagy összetörettetés kell ahhoz, hogy eljusson valaki annak a felismerésére, hogy a régi, Krisztus nélküli életem egy hiába való és üres járatú élet volt. Pál apostol eljutott erre. Tudjuk, hogy a damaszkuszi úton jutott el, amikor megszólította őt Krisztus. Saul, Saul, miért kergetsz engem? Miért üldözöl engem? Kicsoda vagy, Uram? Én vagyok Jézus, akit te kergetsz, akit te üldözöl. Hogyan? Pedig ő nem is találkozott soha személyesen testben Krisztussal. De igen, üldözte az ő követőit, az ő népét. És Krisztus azonosul mindig az ő népével. És jaj annak, aki fölemeli a kezét Krisztus népére. Jaj annak, aki egyszerűen csak gyalázza szóban az Isten népét. Mert Isten szemefényét bántja az úgy, ahogy egy próféta mondja az Ószövetségben. Aki titeket bánt, az én szemem fényét bántja. Mert Isten azonosul az ő gyermekeivel, Krisztus azonosul az ő népével, és ezért jaj annak, aki az Isten népét bántja. Íme, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. Új teremtés. A régi elmúlt, a régi állapot megszűnt, ahogy mondja egy másik fordítás. És valami új keletkezett. Új. Olvastam egy megkapó történetet egy hegedű árverés kapcsán. Egy ütött-kopott hegedűt is sok más tárgy között árvereztek. Hát nem volt nagy keletje. Mert hát ütött-kopott volt a hegedű. És egyszer a hátsó sorokból föláll valaki, és oda megy, és a licit vezetőt megkéri, hogy adja már ide egy kicsit azt a hegedűt. És amikor az kézbe veszi, elkezd vele hegedülni, gyönyörű dallamot csal ki az ütött-kopott ócska hegedűt. Rögtön felszökött az ára, és elkelt drága pénze. Miért? Mert kiderült, hogy egy szakértő hegedűművész vette a kezébe az ütött-kopott hegedűt. És ezért volt képes gyönyörű dallamot előcsalni abból a jelentéktelennek látszó hegedűből. Hadd kérdezzelek, drága testvérem, hogy oda került-e már a te ütött-kopott életed, talán csalódott életed, kesergő életed, magányos életed, vagy meggyötört lelked, oda került-e már a Mester kezébe? A mennyei Mester, Jézus Krisztus kezébe? Mert ha igen, akkor az óvégató, jajgató, sóhajtozó, panaszkodó hangok helyett a te szívedből, a te életedből, a te ajkadról mennyei dallam fog hangzani. A te szemed nem megtört lesz, hanem derűs tekintetű. A te ajkad nem fog többé kesergő panasz éneket énekelni, hanem Isten magasztaló éneket fog énekelni. Ma reggel éppen azt olvastuk egyik ószövetségében, hogy örvendezve, örvendezek az Úrnak. Tudunk-e így örvendezni? Persze, sokan azt mondják, hát semmi okom az örömre. Nincs egészségem, kicsi a nyugdíj, elhagytak a gyerekeim, szomszédok se törődnek velem. Olyan magányos vagyok. Minek örüljek? Egyáltalán van-e oka az embernek, amióta ebbe a keserű, mostoha világba belé. Egyáltalán van-e valami ok az örömre? Hisz mindenki a halálos ítéletét hordozza a zsebében, amióta megszületik. De ugyanakkor az örök életre hívás lehetőségét is. És az a kérdés, hogy te megmaradsz-e a halálra ítélt leveleddel a zsebedben, vagy elfogadod a mennyei hívást Krisztusban, és akkor új életet nyersz. És akkor örömmel elmondhatod Pállal együtt, hogy a régi elmúlt, megszűnt, és új keletkezett. Új keletkezett. Michelangelo-ról, a neves szobrász művészről több érdekes, tanúságos történet maradt fent, többek között az is, hogy egy kemény márvány darabot korábban más szobrászok próbáltak megmunkálni. Ütötték, kalapálták, verték, gyötörték, és a kemény anyag ellene állt minden kísérletnek, formázási szándéknak, és aztán ott hagyták, és a neves szobrász Michelangelo kézbe vette, és kiformálta belőle az egyik leghíresebb szobrát, a Dávid szobrát. És megkérdezte később valaki, hogy mester, hát honnan tudta, hogy ebben a meggyötört, ütött, kopott, régi kőben, így mondta, ami végül is egy értékes márványtömb volt, egy Dávid lakik. Azt mondja, a lelki szemeimmel látta. A lelki szemeimmel látta. Máskor meg úgy fogalmazott egy másik szobra elkészítése után egy angyal alakot szobra formázott meg, szintén egy ilyen otromba, rideg márványtömbből, hogy láttam, hogy egy angyal alszik benne. És kalapácsot, vésőt vettem a kezembe, hogy kiszabadítsam azt az alvó angyalt belőle. Mit lát a mester? Az én otromba, faragatlan, sokszor durva, érdes életember. Igen, meglátja azt az új embert, azt az angyali lelkületűt, azt a jó szívűt, azt az adakozót, azt a szeretőt, azt a megbocsátót, azt az imádságra, megalázkodásra képes új embert, akit ki tud formázni abból a régiből, amit talán mások már rég eldobnának, semmibe vesznek, leértéktelenítenek. És ő azt mondja, becses vagy, kedves vagy a szemeimben, és szeretlek téged. Vagy tudunk-e így nézni egymásra? Tudunk-e így nézni arra, aki talán bántott, aki talán kerülget, aki lenéz, vagy lebecsül? Vajon tudunk-e így nézni a gyermekeinkre, akik talán sokszor csalódást okoznak nekünk? Hogy igen, benne ott lakik egy új ember, csak ki kellene szabadítani valahogy a régi énje, romlott természete fogságából. Persze, hogy én erre nem vagyok képes, még szülőként sem. És ahogy tanultuk mi egy ilyen házaspári héten egy másik neves előadótól, mondjatok le arról, hogy ti egymást megváltoztassátok. Nem lesztek rá képesek. Sem a férj nem tudja megváltoztatni a feleségét, sem a feleség a férjét. Ehhez csak Krisztusnak van hatalma. De igen, ő meg tudja tenni azt a csodát. Hogy a zsörtölődő, házártos, természetű ember megváltoztassa. Egy vonzó, kedves természetű tegye. Ez a lehetőség nyitva van számunkra is, testvére. Ezért mondja Pál apostol a Filippi beliekhez írt levélben, mert hogy minden estére itt ki van írva egy ilyen fő ige és melléje ilyen alátámasztásul ilyen négy kontextus, más ige, és a négy között az is ki van itt emelve, amit Pál a Filippi levél harmadik részében mond, hogy én nem mondom, hogy elértem volna már a tökéletességet, vagy hogy eljutottam volna teljesen a halottak feltámadására, de azt mondja, hogy igyekszem, hogy el is érjem. És ezért, mert megragadott engem a Krisztus, egyet cselekszem. Azokat, amelyek a hátam meget vannak elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, cél egyenesnek időben, igyekszem a felülről való elhívás jutalmát. Testvérek, Pál ismerte a görög sportéletet, már akkor rendeztek ilyen olimpiai versenyeket, atlétikai futásokat, és tudta, hogy egy futó, ha meg akarja nyerni a babérkoszorút, akkor azt tették a fejére ugye a győztesnek, vagy a velejáró anyagi jutalmat, akkor az nem néz jobbra, nem néz balra, nem néz hátra, hanem a célegyenest fut. És nem érdekli, hogy hányan maradtak le, vagy hányan sántikálnak mögötte. Ő csak egyet tud a célt elérni minél hamarabb, és győzni. Most a hit versenypályájára így hív minket is, a mi Urunk. Ő mindvégig kitartott a mi megváltásunk útján, pedig le akarta beszélni a gonosz hányszor. Még egyik belső ember által is, Péter által is. Amikor Jézus kezdte jelenteni szenvedéseit, hogy ő fölmegy Jeruzsálembe, és ott majd gonosz emberek kezébe adatik, megöletik, de harmadnapra feltámad, akkor Péter azt mondja neki, hogy Úristen, ments, Uram, hát ez nem esetik meg veled, hát akkor mi lesz velünk? Mert mindig így reagál az ember. Ha veled ez megtörténik, akkor velünk is ez fog történni. És Jézus mit válaszol? Távozz tőlem, Sátán! Takarodj a hátam mögé, ott az eredeti szöveg szerint. Mert te nem gondolsz az Isten dolgára, csak emberi módon gondolkozol. Nem gondolsz a megváltásra. Ez az én utam, ezt végig kell járnom. Még a keresztről is le akarták szállítani. Ha te vagy az Isten fia, akkor szállj le a keresztről. Szabadítsd meg magad, minket is, mondta gunyolódva az egyik gonosztevő. Nem szállt le a keresztről. Mindvégig ott maradt. Valaki úgy fogalmazott, nem a szegek tartották őt a kereszten, hanem az irántad és az irántam való szeretete tartotta őt mindvégig a kereszten, és nem szállt le azért, hogy a mi megváltásunkat végezni. Ezért van esélyünk nekünk az új életre. A Krisztus szerinti új életre. Új teremtésre. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Testvérek, Pál apostollal együtt ez a drága lehetőség adatik nekünk is. Célegyenest a mennyei elhívás. Alapján futni, meg nem lankadni, hátra nem fordulni, vissza nem térni a hit útjáról, hanem az üdvösség kapuján belépni győztesként. Másik igét is kiemel itt a ma esti program, az is ismerős a Lukács evangélium a 9. részéből, ugye, amikor ott három ember van Jézus körül, az egyik jön nagy, lobogó, fiatalos hével, és fölajánlja önként, Uram, követlek téged, bárhova mégy. És akkor Jézus azt válaszolja, hogy hát tudod, hogy a rókáknak van barlangjuk, a madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hová a fejét lehajtani. Egy ilyent akarsz te követni? Jössz velem? Bárhova megyek? Akár a halálba is. Ugye nem tudjuk, hogy végül ugye, hogy folytatódott ez az első lelkes ifjúnak az élete. De Jézus úgy helyére teszi egy kicsit, lehiggatja a hirtelen lelkesedését. Ne legyen szalmalánk, legyen tisztában azzal, hogy kit követ. Aztán ott van a másik, azt meg Jézus hívja, gyere, kövess engem. Azt mondja, hát Uram, megyek, csak engedd meg, hogy előbb eltemessem az atyámat. Valószínűleg nem arról szól, hogy éppen akkor volt meghalva az apja, hanem hát a gondjaira volt bízva, hát majd, amikor felszabadulok ez alól a kötelesség alól, majd, amikor eljön az ideje, és meghal, és eltemetem, utána majd szabad leszek a te követésedre. Mit válaszol Jézus? Érthetetlen számunkra első hallásra, hogy hagyd, hogy a halottak temessék a halottaikat, te pedig gyere és üdvözl az Isten országát. És a harmadikat megszólítja Jézus, gyere, kövess engem, akkor az meg azt válaszolja, hogy hát Uram, megyek, csak engedd meg, hogy előbb. De előbb. Menjek és búcsúzzam el az én házam népétől. Azóta is búcsúzkodik. És nem követi Jézust. Mert olyan nehéz elbúcsúzni bizonyos dolgoktól, amik úgy megkötnek. De egyszer a Krisztus szerelme megragad valakit. Akkor már nem kell többet búcsúzkodnia. Ugye, ahogy az imént említett férfi testvérem elmondta, amikor azon a csütörtöki napon Krisztus belépett az életébe. Ő tudta, többet nem megy játékbarlangba. Többet egy lej sem fog elnyelni a játékgép tőle, és italra sem fog többet költeni. Mert ezentúl új állapot született az életébe. és valóban azóta nem is kísértette évek óta a régi múltja, ezek a megkötöző dolgok. Elmondta, hogy találkozott a régi játékos haverekkel, meg ivócimborákkal. És kérdezte, hogy hát hol voltál? Hát rég nem láttunk, hát mi van veled? És ő előállt őszintén, és elmondta, hogy mi történt vele. Hogy ezután Krisztus az Úr, és nem a játékgép, és nem az alkohol, és lehetne itt sok más példát mondani, hanem Krisztus az Úr. Testvérek, aki ezt átéli, azt ezentúl nem károsztathatja többé senki. Úgy, ahogy az a lelki pásztor, akiről az imént beszéltem, elmondta őszintén, hogy ez volt az életemben, de Krisztus ezektől mind megszabadított. És azt a szégyelni való múltamat mind megbocsátotta. Ezért mondja Pál apostol a Róma 8.1-ben, hogy nincsen immár semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Akik nem a test szerint élnek, hanem lélek szerint. Akiket nem a test indulatai, a test vágyai hordoznak többé, hanem akit Isten lelke vezet. Ugyanott a 8. részben mondja később Pál apostol, hogy azok az Isten fiai, az Isten gyermekei, akiket Isten lelke vezet, akik Isten uralma van tőle. Most ezek az új természetű, krisztusi természetű emberek. Vajon ismerős ez a természet? Vajon Krisztusban zajlik az élete? Vajon Krisztusba gyökerezik-e a mindennapok? Emlékszünk Jézus a János 15-ben. Beszél nagyon ismerős képpel arról, hogy mit is jelent a vele való egység. A szőlőtő és a szőlővessző példája. Ugye vidéki ember tudja, én is szívesen bajlódom egy kicsit a szőlővel, ott egy kolozsvári parókja mellett is van egy kis lugas, hogy a szőlővessző csak akkor fog teremni, ha rajta marad a szőlőtő. Ráadásul még megismetszik, meg is permetezik, ugye, ha gondozzák azt. De ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjen, föl kell szívja a szőlővessző az életadó nedvet, a tőből, és ezért kell egy maradjon vele. Ez az egység Krisztussal biztosítja számunkra azt, hogy mi olyan lelki gyümölcsöket tudunk teremni, amelyek által az életünk mások örömére szolgál. Ugye, egy gyümölcstermesztő gazda akkor gyönyörködik, amikor jól terem a fája, vagy éppen a szőlője, ugye, itt a cseresznyés vidéken tudják ezt a testvérek. Mit jelent egy ízletes gyümölcs? Nyilván ehhez szükséges, hogy a gazda megadjon mindent annak. A mi mennyei gazdánk mindent megad nekünk ahhoz, hogy mi megfelelő lelki gyümölcsöket teremjünk. Mik ezek a lelki gyümölcsök? Annyiszor hallottuk már. Galata 5.22-ben felsorolja Pál a 9 lelki gyümölcsöt. És mivel kezdődik ez a sor? A szeretettel. Az agyoncsépelt, untig hallgatott szeretettel. A szeretet van mindig az elsőjén. És ha az ott van, akkor van békesség, öröm, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, stb. Most hát, Pál apostol az ilyen gyümölcsök keresésében fáradozott, és amikor a korintusiaknak is megírta ezt az egy sornyi üzenetet, amit ma este kiemelt Isten lelke előttünk. Azért, ha valaki Krisztusban van új teremtés, az a régiek elmúltak ki, még újjá lett minden, akkor ő Pál a korintusiaktól is éppen ezt az új lelki gyümölcs termést kívánja el. Mint ahogy tőlünk is a mi urunk. Hadd idézek még egy egyháztörténeti, nagyon érdekes eseményt. Ágoston életéből, ugye a 4. század végén, 5. század elején élt híres egyházatja volt Augustinus, ugye magyarosítva így mondjuk, hogy Ágoston. Hát züllött életet élt ez a nagy reményű, nagyon értelmes jogász, hallgató, fiatal ember, az édesanyja Monika hosszú évek imádkozott a megtéréséért. Ami aztán bekövetkezett, könnyek között összetörve Isten előtt bűnbánattal, és akkor fölhagyott a régi könnyelmű életével, elbocsátotta a régi nem hivatalos kapcsolataiban levő hölgyeket is, ugye, és később, mikor már új életet élt Krisztusban, egyszer az utcán szembe jött vele az egyik régi barátnője, akivel, hát ugye erkölcstelen viszonyban volt. És hát az örömmel észleli, hogy néha régi barát Ágoston, ugye? És Ágoston szándékosan elfordult, és menni akart tovább, és akkor utána futott, ez belekarolt, hogy hát Ágoston, Ágoston, hát nem emlékszel rám, hát én vagyok a régi barátnő, mondta a nevét. Igen, igen, azt mondja csak, hogy én már nem a régi Ágoston vagyok. És akkor elmondta neki, hogy mi történt vele. Szépen elbúcsozott, és ott hagyta örökre, és elment. Mert hogy én már nem a régi Ágoston vagyok. Én már Krisztusban új életet nyertem. Testvérek, lehetne itt sok más példát folytatni, de olyan jó lenne, ha kiki a maga életét tudná. Ilyen példaként, akár alázatos öntudattal megemlíteni Isten előtt. Ez voltam, de Krisztus által ez lettem. Áldott legyen az Isten, aki könyörült rajtam, és nem hagyta, hogy a régi természetemben megsavanyodottan, kiégettem, céltalanul, üresen, csalódottan, reménytelenül tengessem az életemet, hanem adott mennyei reménységet, adott új lelkületet, új szívet, ahogy ígéri ezt az Ószövetség sok-sok proféciájában. És ennek birtokában lehetek én Krisztusba gyökerezett boldog ember. Amen. Drága testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 475-ös éneket, mind a három verset. 475-ös ének így kezdődik: új szívet adj, Uram, én nekem. Áldunk és magasztalunk téged azért, szeret édesatyánk, hogy minket is szorongathat a Krisztus szerelme. És minket is megragadhat az a mennyei megváltó hatalom, amire annyira rászorulunk. Istenünk, hadd valljuk meg nagyon őszinte bűnbánattal neked, hogy mi nem tudunk jó gazdái lenni saját életünknek. Annyi mindent el tudunk rontani. Emberi kapcsolatokat is. A legjobb szándékkal elkezdett dolgot is rosszul tudjuk befejezni. És hányszor csalódunk önmagunkban is emiatt. De a nehéz ezt beismerni, megvallani, hogy nem vagyunk tökéletesek. Sőt, a bűn által kikezdett életű emberek, akik célt tévesztettünk, akik nem tudjuk, hogy merre is tart a mi életünk iránya. Mindaddig, amíg meg nem jelenik a mi Urunk Jézus Krisztus a mi életünkben is. Mint ahogy történt ez Pál apostolnál, vagy Zákeusnál, a kapzsi vámszedőnél. Mint ahogy történt ez a tanítványokkal is, akikhez odaállt Krisztus, és oda szólt szerető, visszautasíthatatlan hívással, gyere és kövess engem. Köszönjük, hogy voltak ilyen őszinte Krisztus követők előttünk is, akik által eljutott hozzánk is az örömhír, a mennyei hívás. És köszönjük, hogy mi is újra és újra hallhatjuk a Szentírásból, az igehirdetésen keresztül, vagy egy hitben járó testvér bizonyságtételén keresztül azt a hívó szót, amire oly nagy szükségünk van. Jár, kövess engem! Azért, hogy a régi természet megszűnjön, és új jöjjön létre. Hogy megtörténjék az az újjászületés, amit úgy szeretnénk sokszor lespórolni, mert az vajudással, fájdalommal jár. Ameddig meg nem adja magát az óemberi természet a maga makacságában, önteltségében, büszkeségében, gőgjében. De köszönjük, hogy mindezt múltá tudod tenni azért, hogy megszülessen az az új ember, aki Krisztusba gyökerezik, aki új természettel rendelkezik, aki képes teremni a szeretet, az öröm, a békesség, a jóság, a hűség, a szelídség, a mértékletesség, a hosszú tűrés gyümölcseit. Istenünk, könyörű rajtunk, azért, hogy egyre láthatóbbá legyenek a mi megújult életünkben ezek a lelki gyümölcsök, és ezek birtokában. Ne csak tébláboljunk haszontalanul ebben a világban, hanem mennyei célt követve tudjunk sokak örömére és hasznára lenni. Áldj meg minket ebben a szándékunkban, és erősíts meg minket az új életünkben. Megváltó Krisztusunk, irántunk való nagy szerelmedből. Amen. Csendes imádságban tárjuk a mi szívünket az Úr elé. Áldunk téged, Urunk, hogy elfogadod a mi szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldásra várva énekeljük, kedves testvérek, a 487-es éneket, annak mindkét versét. 487-es ének így kezdődik: Ó, terjeszt ki, Jézusom, oltalmazó szárnyad.
Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.